2021. szeptember 21-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Koba Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székelymustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Megéri fokhagyma termesztéssel foglalkozni Csíkszentgyörgyön. Keresztes Pap Géza alpolgármesterrel, fokhagyma termesztővel beszélgetünk.
Saját magunk ellen olyan termést előállítsuk, hogy igenis megéri már foglalkozni vele, és a támogatás az plusz legyen.
A húsmarha jól hasznosítja a legelőket. Albert Antal, fiatal csíkdánfalvi állattenyésztőt kérdezzük.
Sok a legelőnk, jó minőségi legelőink vannak, és az Angus nagyon jól értékesíti a legelőt, nagyon jó kihasználja, és azért próbálkoztunk meg vele.
Majd a szeptember közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Szabadtartásban neveli az állatokat a Szentsedi birtokán Nyulas Imre farmer. Ő válaszol kérdéseinkre.
Van 15 darab kunfakó, fajtájuló, kárpáti borderes szarvasmarhák vannak, és kovásznai verespofájú berke. Nek a fekete változatát tartom leginkább.
A szalmafonás művészete még élbétában. Györfi Ilonával készült interjúnk.
Én a szomszéd leányoktól tanultam meg, volt 3 lány, nagyobbak, mint én, és mindig ott voltam velük, együtt játszottunk, együtt szórakoztunk, és tőlük megtanultam.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Keresztes Pap Géza vagyok, Csíkszentgyörgy község alpolgármestere, és egy kisebb fokhagyma termesztőgazda is.
Mióta foglalkozik fokhagyma termesztéssel?
Friss foglalkozásként mondhatnám. Tavaly évben kezdtük el először termelni a családommal. Egy kisebb területen, 35 áron, és ugyanúgy az idén is ennyit próbálunk termeszteni.
Mennyire szereti a fokhagyma itt a csíki éghajlatot?
Tavaly egy jó próba volt nekünk ez, de úgy néz ki, hogy igenis be tud érni, és eléggé szép termést lett a tavaly évben.
Részt vett a fokhagyma programban is?
Igen, egyik legfontosabb dolog ez volt, hogy megpróbálom kihasználni az országos támogatásokat, és így részt vettem a fokhagyma programban. Ott egy icipici csalódtam, mert először beígérte szegre, csak a felét kaptuk meg, de hát úgy gondolom ez nem volt probléma, mert a többi fokhagymának az értékesítésével megérte vele foglalkozni.
Mi jelentene igazi támogatást egy gazdálkodónak? Hogy kéne csinálni például itt ezt a fokhagyma programot is, hogy elégedettek legyenek a gazdák?
Elsőben én úgy gondolom, hogy saját magunk ellen olyan termést előállítsuk, hogy igenis megérje már foglalkozni vele, és a támogatás az plusz legyen. Ez így is van, azt hiszem, mert a tavalyi éve jó tanuló év volt, ugyebár mindent el kell kezdeni, és meg kell tanulni. Tavaly tavasszal vettük a fokhagymát, és már az idén tanultunk annyit, hogy összevetettük el, és sokkal jobb termésünk lesz. A tavaly már annyit elértünk, hogy eladott termésből kijött az, hogy nem maradtunk mínuszba, és plusz jött a támogatás. Úgy gondolom, hogy az idén össze tudjuk hozni, akkor már a támogatáshoz teljesen plusz lesz nekünk, hogyha minden jól alakul.
Milyen magot használnak? Ilyen helyi fajtát, vagy valahonnan vásárolják?
Nem teljesen innen helyi, de romániai fokhagymát. Ezt úgy ajánlotta egyik Csíkszent a másik kollega, aki biztatott, hogy kezdek el foglalkozni, és van neki egy jó kapcsolata lent Sztobózia mellett egy fokhagyma termelővel, és teljesen romániai fokhagyma magot használunk, és nagyon beváltul néz ki, szereti ezt a vidéket, és hogyha oda tudunk állni mellé, és tudunk jól foglalkozni vele, akkor nagyon jó termés tud lenni belőle.
Mennyire lehetett ezt gépesíteni, vagy minden kézi munka?
Nem mondanám, hogy kézi munka, mert a tavaly meg is tanultuk ezt is a kézi munkával, hogy működik, mert van egy gazda, akinek van fokhagyma a ütetőgépen, és úgy történt a tavalyi, hogy elfogyott a vetőmag, nem volt elég, és utána kellett vásároljak egy ötára, és megpróbáltuk az ötárat kézzel, de bizony eléggé nagy munkás dolog úgy, hogy inkább géppel próbálkozunk elvetni, és géppel is ássuk ki, de az közti munkálatokat azt kézzel végezzük, megkapálás is ilyesmi.
A család még bírja, vagy kell szezonmunkást is igénybe venni?
Mivel, hogy munkába járunk, és délután van időnk erre, így hát a tavaly is szezonmunkásokat vettünk igénybe, de örültünk is ennek, mert legalább voltak családok, akik tudunk segíteni napszámmal.
Keresztes pap Géza csíkszentgyörgyi alpolgármestert, fokhagymatermesztőt hallották, most a Hargita Népi Együttes muzsikál.
Tontal vagyok, Csíkszentfalvról, gazdálkodásról foglalkozunk.
Egy fiatalember miért adja fejét gazdálkodásra? Mi a szép ebben?
Egyrészt belenőttem, szüleim is ezzel foglalkoztak, és már szeretem, ez a legfontosabb.
Itt kint vagyunk a határba, egy gyönyörű szép helyen van ez a tanya, vagy ez az egész farm. Mekkora területen fekszik?
35 hektár saját területünk van, ebből 5 hektár szántóföld, és a többi itt a környéken található legelő meg kaszáló.
Még évekkel ezelőtt fejőstehenekkel foglalkoztak, most meg húsmarhák vannak. Miért ez a váltás? Nem volt kifizetődő a tejtermelés?
Abból is meg lehet élni, szerettük is azt csinálni. A falutól Csíkszentfalvat 5 kilométerre helyezkedik el itt a miénk a tanya. Mivel, hogy hegyvidéken vagyunk, azért sok a legelőnk, jó minőségi legelőink vannak, és az angusz nagyon jól értékesíti a legelőt, nagyon jó kihasználja, és azért próbálkoztunk meg vele. Nagyon jó beállt ára a klímára, és szerintem az jövedelmezőbb, mint a fejüstein.
Ez amúgy biogazdálkodás?
Igen, most az első évünk területekkel alatt vagyunk, állatokkal még nem. Ez egy két éves átalási időszak, próbáljuk úgy csinálni, hogy minden megfelelő legyen. Ganyitározót kialakítottunk, hogy a téli trágya férjen el az állatok után, úgyhogy próbálunk ezt szerint gazdálkodni.
Mennyire igényes állat az angusz?
Az angusz az nem annyira igényes, mint a piros torka, fájustain, de ennek is jó takarmány, állat jó lét, ezek a legfontosabb, tiszta víz lén előtte.
És minden takarmányt sikerül megtermelni, vagy kell közbe venni is?
A sillókukoricát és a szénát azt megtermeljük, gabonát szoktuk megvásárolni.
Az idei év milyen volt? A munkálatokat tudták időbe végezni?
Tudtuk idejébe végezni, nagyon hideg tavasz volt, utána jött egy felmelegedés, csapadék az szerintem még sok is volt, de mikor csak a jóisten engedte az időjárással kapcsolatosan, akkor álltunk mellé, úgyhogy nagyjából megcsináltunk mindent. Nagyon jó minőségű takarmányt tudtunk csinálni az idén.
És vannak gépek, amivel dolgozni, tehát már rég nem kézzel kasszálnak, meg kalákáznak, hanem itt hol az apu, hol ön végzi a tennivalókat.
Így van, ketten csinálunk mindent, édesapám társulás szokott még besegíteni, mikor sillózunk. Vannak gépeink, nagyjából minden megvan, korszerű gépekkel dolgozunk, hála Istennek. Az időjárás is oda került, hogyha nem tudunk pont akkor kaszálni, meg balázni, akkor hónap már késő. Úgyhogy ezt csak így lehet csinálni.
És mikor lehet szórakozni, vagy mikor kapcsolódik ki a gazda? Vagy folyamatosan itt kirándul a hegyeken, és úgy mellesleg dolgozgatik is?
Most egy picit könnyebb lett így, hogy anguszok vannak, már több a szabadidő, de beosszuk. Ha én nem vagyok itthon, akkor édesapám jár fel a tanyára, ha ők mennek valamár, akkor én jövök. Van arra is idő.
És én úgy tudom, hogy el is ismerték a farmot, odafigyelnek, hogy itt munka folyik, mások is.
Tavaly évben volt a mintagazda program, ahol a megyébe első helyezést írtunk el, akkor még megvoltak a fájustálnak is. Most már ugye csak az anguszok maradtak, abból van 60 darab törzskönyvás anyaállat, és annak a szaporulata 46 boci jelenleg. Van két tenyészbikánk, az egyiket Nagy Péter Tamás adta ide, akiktől származnak az anyaállataink.
Ez úgy motiválja az embert, amikor elismerik valamilyen formában? Vagy amúgy is szívvel lélekkel végezték a munkát eddig is? Tehát díja vagy díj nélkül itt ment a gazdaság.
Így van, díj nélkül ment a gazdaság, de azért jó érzés, hogy felfigyelnek, elismerik a munkaadot, tudod, hogy jó irányba haladsz a gazdálkodással, úgyhogy meg vagyunk elégedve.
Sok munkával itt meg lehet élni?
Sok munkával meg lehet élni, de így, hogy mondja, sok munkával.
Sokszor azt hallom a fiataloktól, hogy külföldbe látják a jövőt, ott folyik az euró, ott kolbászból van a kert. Aztán van olyan is, aki kipróbált, és azt mondja, hogy soha többet nem menne ki, inkább építeni a saját gazdaságát, a közösségét erősíteni. Itt igaz, hogy jó levegőn vagyunk, de reggeltől estig kell dolgozni, nincsen szabadnap, nincsen ünnepnap. Azért ez ilyen 24 órás munka, tehát itt nem úgy van, hogy kezdődik a sorozatfilm, és akkor hagyjuk a gazdaságot, és megyünk haza.
Ez így van. Én is jártam külföldön, dolgozni nem voltam, de többször jártam külföldön. Nem tudom, hogy mi állját, mert nem dolgoztam kint, de én úgy érzem, aki itthon akar, nagyon nagy kitartással, sok munkával meg lehet élni. Meggazdagodni nem lehet, de megélni meg lehet.
Pályázási lehetőségeket kihasználják, vagy inkább próbálnak saját pénzből, saját zsírból építkezni?
Amit tudtunk, azt kihasználtuk. 2009-ben én akkor végeztem az iskolával, akkor volt egy fiatal gazda pályázatunk, az 25 ezer euró érték volt, vissza nem térítendő, akkor vettünk 10 darab törzskönyves fejősteint, piros torkát, utána voltak ilyen minimis programok, akkor vettünk angusz törzskönyves anyaállatot, akkor azután jött a proekonomikás pályázat, azt is kihasználtuk, azzal is vettünk 10 darab angusz anyaállatot, törzskönyvest. Amit tudunk, azt próbáljunk kihasználni.
Ahogy elnézem a szemét, ezt egy ideig nem hagyja abba. Ez az élete, hogy itt gazdálkodjon és kint legyen itt a tanyán.
Igen, remélem, hogy jövőben is meg lesz a, ugye most már hússal foglalkozunk a piaca, most jelenleg nagyon jó ki van alakulva, remélem, hogy tudjuk ezt csinálni, lesz egészségünk, az a legfontosabb.
Elhangzott interjúnk Albert Antal fiatal csigdánfalvi farmerrel készült. Mesés környezetben a sok munkát sem érezzük tehernek, éltessük és vigyük tovább az ősi mesterségeket, hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Thank you. babám azt az elsőt, én szallok a hajába. Fogadom, hogy még ma este el is mész te hazája. Bezürgetsz a kis kapján, beszoksz majd az ablakon. Ébren vagy egy kis angyalom, hogy már réged alulszom. Ha ébren vagy barna babám, csak egy szóra gyere.
Bencédi Piroska énekelt. A következő percekben néhány szeptember közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A másodvetésű bab szedését követően se hagyjuk a károsítókkal fertőzött növénymaradványokat a területen. Forgassuk a talajba, vagy gyűjtsük össze, komposztáljuk, vagy égessük el azokat. Így csökkenthetjük a babrozsda, az aszkohitás foltosság telelési lehetőségeit. Ahol a babot kukorica köztesként termesztettük, a babzsizsik szabadföldi telelésének megakadályozására még az ősz folyamán használjuk fel a kukorica szárat. A tárolásra szánt gyökérzöldségek felszedésére meleg, száraz napot válasszunk, mert a sárosan, nedvesen felszedett gyökerek gumok tárolás alatti fertőzése fokozódik. A felszedés közben vigyázzunk, ne sérüljenek a gyökerek. A sérült sztemfiliumos fekete rothadással, a baktériumos lágy rothadással, a fómás varasodással vagy egyéb gyökérkárosodást előidéző korokozóval fertőzött, barnult rothadó gyökeret, gumót, különítsük el az egészségesektől. Semmi esetre se tároljuk ezeket, mert a tél folyamán az egész prizma növényállományát tönkre tehetik. Szabadföldön és pincében egyaránt tartsuk be a 0 plusz 2 Celsius fok tárolási hőmérsékletet, mert ez az alacsony hőmérséklet gátolja a raktározás alatti korfolyamatok lezajlását. A virágos kertből a gladiolus hagymákat még az esős időszak beállta előtt száraz, meleg napon szedjük fel. Szárítsuk és tisztítsuk meg azokat. Válogassuk ki közülük a sérült, megrágott, a korokozók által fertőzött hagymákat, és csak az egészségeseket tároljuk, lehetőleg 6-8 Celsius fok hőmérsékletű helyiségben. A dália töveket a hűvösebb idő beköszöntével még az első fagyos napok előtt szedjük fel. Ellenkező esetben a szárak egészen a gumaik fagykárt szenvednek, amely a későbbi rothadások kiinduló helye lehet. A beteg töveket selejtezzük ki, a gumok beteg részeit egészen az egészséges részig vágjuk ki. A vágási felületet faszénporral szórjuk be. Pár napig szárcsonkra állítva szárítsuk meg a töveket, majd lehetőleg 5-10 Celsius fok hőmérsékletű helyiségben raktározzuk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha száraz tésztát főzünk, tegyünk a fővővízbe egy kanál olajat, így nem fog összeragadni a tészta. Ha néhány karikára vágott burgonyaszeletet teszel a leégett pecsenye levébe, akkor az magába szedi az égett ízt. Gombát csak sértetlen zománcú edényben főzzünk, mert a hibás zománcú edényben a gomba nem csak megsötétedik, hanem kellemetlen fémes ízt kap. A citrom friss marad, ha lefordítva tesszük be a hűtőbe. Vágódeszkát fakan alatt soha ne tegyünk nedvesen meleg helyre, mert meggörbül száradás közben.
Se válok el a régi babámtól, soha se válok el a régi babámtól.
pálmafa, annak tetejébe három piros salma, annak tetejébe három piros
salma. Nyulas Imre vagyok, 3 éve élek ezen a csodálatos helyen. Szentsednek nevezik ezt a települést, mindösszesen 3 lakója van ebben a pillanatban. A 60-as, 70-es években kezdett el néptelenedni. A század elején jelentős népesség volt itt, volt olyan időszak, mikor 160-an is lakták a települést. Most javarészt nyaralók vannak, meg 3 állandó lakósa. Ez egy magasfennsíki település, 1000 méter tengerszint feletti magasságon vagyunk. Csodálatos környezet, jellemzően állattartásra alkalmas. Erdő van körülöttünk. Farkaslakához tartozik a település. Régen a Farkaslaka, Szentlélek, Bogárfalvi falvakból települtek ide föl az emberek. Jellemzően nyári szállások voltak, szénát csináltak az állataiknak, és akkor néhányan itt ragadtak, így alakult ki a település, és ahogy az urbanizáció betört a falvakba, áramszolgáltatás lett, meg közművek, ilyesmik, ekkor néptelenedett el.
De amúgy a területeiket fenntartják, tehát még mindig az övéké, vagy eladták?
Nagyon sokan megtartották a családi birtokot, azért a településnek nagy része közbirtokosság tulajdonában van, faluközösségek tulajdonában van. Nyilván van olyan terület, ami gazdát cserélt.
Mi amelyik úton jöttünk, az Koront és Farkaslaga között a Kalonda tetőn balra tértünk, eljöttünk a szénégetők mellett a Nácisz mezőnél, és ezen az úton közelítettük meg a települést, vagy ezt a tanyavilágot. Még máshonnan is meg lehet közelíteni?
Több irányba is el lehet innen indulni, de jellemzően erdei úttraktorú, tehát személyautóval nem járható. De nagyon közel van Varsáknak a külő része, vagy be lehet menni az etelaki víztározóhoz, Oroszhegy közel van, Fenyőkút, Pálfalva, tehát ezek a települések veszik körül, de igazán személyautóval megközelíthető ez a kalandáró idevezető út.
Nincsen a világ végén, mert tényleg nagyon jó az út. Ezt nemrégiben javították, vagy mindig is ilyen volt?
Folyamatosan javítani kell az útat, mert a tél azért megviseli a fahordás, meg a téli közlekedés, főleg, hogyha nincsen lefagyva, akkor azért eléggé szétrombolódik az út, de hát időnként javításokat eszközöl az önkormányzat.
Ahogy jöttünk, láttunk egy gyönyörű szép fa templomot. Ez még a múltra emlékeztet, vagy időnként azért ott van istentisztelet, vagy szentmise?
Működő katolikus templom, havonta egyszer van mise, Pál patakáról jár át a plébános misézni, meg hát a sátoros ünnepeken természetesen mindig van.
Akkor ennek a 3 családnak?
Az innen elszármazók, meg akiknek valamilyen kötődése van Szentsedhez, azok általában ilyenkor jönnek.
Mivel telnek a mindennapok? Itt vagyunk a birtok közepén, állatok vesznek körül, azért gondolom, hogy nem unatkozik egész nap.
Unatkozni nem szoktam, ugye legtöbbet javarészt egyedül vagyok, jó néhány állattal, úgyhogy mindig van valami tennivaló, de azért úgy van megoldva, hogy önellátóak, szabad állattartás van, legelnek nyáron, önállóan isznak, tehát nem kell itatni, télen meg nyilván a szénát oda kell adni neki, de akkor is szabadon kijárkálnak, úgyhogy kötött állattartási formához képest ez valamelyes könnyebb.
Mekkora területen van ez a birtok?
Hát a saját az olyan 10 hektár körüli. Néhány szomszédnak a területét még legeltetem. Ezen kívül még lenne lehetőség itt kint is legeltetni a bekerített részeken kívül, csak felügyelet nélkül nem lehet azért eléggé nagy vadas terület. Villanypásztor, meg kerítés, meg kutyák vigyázzák az állatokat.
Milyen állatok vannak?
Elsősorban lovak, van 15 darab kunfakó, fajtájú ló, kárpáti borzeres szarvasmarhák vannak, és kovásznai verespofájú berke, nek a fekete változatát tartom leginkább. Tehát ezek az állatok vannak, meg természetesen, amit említettem, a kutyák.
A medve az látogatja önöket? És ha igen, akkor ezek a villanypásztorok, meg a kerítések mennyire védik az állatokat?
Ez idáig sikerült kint tartani, amúgy jár a medve, majd minden éjszaka dolgoznak a kutyák. Anyagi kár, vagy bejönni még nem próbálkozott, de hát jövőben, hogy mi lesz, azt nem tudjuk, mi megteszünk mindent, hogy ez így maradjon.
Gasztrobloggerek és újságírók voltak itt a tanyán, mert próbálták felhívni a figyelmünket a fekete berke fajnak a fontosságára, milyen finom ételeket lehet belőle készíteni. Ennyire elfelejtettük ezt a fajtát?
Nem csak ezt a fajtát, hanem egyáltalán a birkahús fogyasztás az azért nagyon kikopott a erdélyi és a magyarországi konyhából is. Azt tudni kell, hogy a török idők előtt az itteni lakosság elsősorban birkát fogyasztott, az volt az az állat, ami legkönnyebben tartottak, meg a leginkább fogyasztottak, csak mivel a török az adót élő állatba is szedte, ezért nagyon gyorsan rájött a lakosság, hogyha a sertést tartanak, azt nem viszi el a török, úgyhogy ekkor lett egy ilyen váltás az étrendbe, és tértünk át a zömébe sertéshús fogyasztásra. Úgyhogy a birkahús fogyasztás az méltatlanul elfelejtődött. Néhányan fiatal emberekkel, akik hasonlóan gondolkodnak, elhatároztuk, hogy elsősorban ezt a fajta jónak a tenyésztését karoljuk fel és támogatjuk. Azt tudni kell, hogy a kovásznai verespofájú berke az egyetlen székely őshonos fajta, mint állat, tehát semmi más állat nincs, amelyik a székelység nevéhez kötődne. Amúgy ez most már nem veszélyeztetett, mert Kovászna megyében, meg a Kászonokban jelentős létszámba tenyésztik, viszont ennek van egy fekete változata, régen a nyájaknak a 20%-a fekete színű volt, ami teljesen ugyanaz, mint a vöröspofájú, csak egyetlen gén különbözteti meg, amiből a fekete szín adódik. Egy 20%-nyi volt a fekete, ez szükséges volt a szürkeposztó gyártásához, már a kevert gyapjúból készült a szürkeposztó. Amióta a gyapjúnak nem igazán van értéke, a fekete állatok kikoptak a nyájakból, most már alig van 1-2%, és akkor itt gondoltunk arra, hogy mi jellemzően a feketéket fogjuk tenyészteni azért, hogy megmaradjon ez a színváltozat. Gasztronómiai szempontból a vöröspofájú vagy a fekete között igazából nincs különbség, csak hát ugye ezt brandként jobban tudjuk érvényesíteni a feketét, mivel ez a ritkább fajta. Azt tudni kell, hogy a berke az egy gyapjú minőséget jelent, igazából ezek a cigályafajhoz tartoznak. Két őshonos fajta van Erdély területén, az egyik a cigálya, a másik meg a curkán. A curkán az a szálas jó, a cigálya meg a berke, a göndörszőrű. Hús minőségben meghatározott különbség van a kettő között, tehát a cigálya vagy a berke javára. És mivel a bárányús fogyasztás az csak húsvétre korlátozódik, tehát a teljes bárányt fogyasztják ugye húsvétbe az emberek, és a növendék, meg idősebb juhokot igazából teljesen mellőzik, sőt van egy olyan rossz sztereotípia, hogy fagyú ízű, meg kellemetlen az illata a húsnak, meg szóval egyszerűen idegenkednek az emberek, és azt szeretnénk bebizonyítani, hogy ez nem így van. Megfelelő receptek szerinti elkészítése nagyon is élvezhető, nagyon is minőségi étkeket lehet belőle készíteni, ezért arra gondoltunk, hogy rendszeresen, időközönként, nevesebb szakácsok, séfek közreműködésével csinálunk egy-egy ilyen rendezvényt, ahová meghívunk gasztrobloggereket, konyha, meg étkezési témában jártas újságírókat, és megpróbáljuk népszerűsíteni ezt a jóból készült, bárányból készült értet, 4 hónapos, 30 kilós körüli növendékbárányút feldolgozva, és azt gondolom, hogy mindenki megelégedésére is, az is szívesen evett belőle, meg fogyasztotta, aki amúgy igazából tartózkodott a birkahústól, pontosan ez a régi beidegződések miatt.
Voltak vendéglátós szakemberek is, akik akár meghonosíthatnák a vállalkozásuk étlapján ezeket a menüket. Ők hogy vélekedtek erről? Vagy ők amúgy is témában vannak, tudják, hogy lehet ilyen finomságokat készíteni?
Így van, tehát az étterem üzemeltetők, szakácsok azok érzik, meg van, ahol rajta van az étlapon, és kínálják, csak abból a rendszerből kellene kizökkenni, hogy csak bizonyos részeit dolgozzák fel a birkának. Mondjuk, hogyha valaki azt szeretné, hogy csak báránycsülköt készítsen, vagy csak combból, vagy csak gerincből, akkor gond van, mert annyi mennyiség nincsen, hogy csak bizonyos részeivel lehessen. Annak még egyéb alkatrésze is van, amivel kezdeni kell valamit. Sokkal célszerű volna a szezonális kínálat, és egy egész állatnak a feldolgozása. Tehát nem folyamatosan kell tartani bizonyos fajta ételeket, hanem mondjuk, ha beszerez magának 2-3 egész bárányt, akkor végig kell menni az ételsoron, tehát legyen belőle leves, legyen belőle pörkölt, a nemes részekből meg legyen olyan sült, meg olyan hús étel, ami amúgy ők tartanak, és hogyha elfogyott, akkor nincs. Tehát ez szezonális, ez egy olyan különleges dolog, ami nem feltétlenül állandó jelleggel kell legyen. Tehát kell tudni kínálni megfelelően, és akkor a termelők is jól járnak, mert el tudnak adni néhány állatot. Tehát közvetlenül az éttermeknek ki lehet hagyni egy-két szállítási láncot, ez az árába is tükröződni fog, mert hogyha direkt a tenyésztőtől vásárol az étterem, akkor nyilván olcsóbban kapja, mint hogyha nagy kertből vagy mirelit áruba gondolkodik. és akár az étlapon is megjelenhet a kedvező ár.
Hogyha ennyire ritka még ez a faj, akkor jó áron lehet értékesíteni, vagy ez is relatív, mert legtöbbször az emberek ingyen is szeretnék kapni, nemhogy fizessünk érte. A gazdának megéri ezt enyészteni?
Ez valóban relatív, mert a szupermarketekbe árult akciós terméke nem lehet felvenni a versenyt, de nem is szabad versenyezni. Ez egy más kategória, nyilván más áron olyanok veszik meg, akiknek számít, hogy organikus gazdaságból vegyszermentes, gyógyszermentes ételeket egyenek. Biztos, hogy az árak még nem tükrözik a minőséget, és a gazdaságosság, a haszonvétel az is olyan pengélen táncol. Elsősorban nagy-nagy szeretet kell hozzá, hogy az ember ilyet csináljon, mint a haszon levegjen a szem előtt. Biztos, hogy el lehet jutni előbb-utóbb oda, akár Nyugat-Európában néhány márkázott termék, ami télen komoly áron, meg komoly hasznot hajthat a gazdának. Gondolok itt a bresszi csirkére, vagy néhány húsmarhának a bizonyos alkatrészeire, de van erre jó példa, mert például a mangalica az már csinál van.
Említette beszélgetésünk elején, hogy zömében egyedül van itt a farmon. Nem kellene a segítség, vagy el kellene, csak nincs, aki dolgozzon.
Igazából a mindennapi segítség az annyira nem fontos, hanem az alkalomszerűen ugyan kétlaki életet élek Magyarországon is, meg itt is, úgyhogy mikor Magyarországra kell mennem, akkor nyilván itt kell hagynom valakire, és ez csak olyan megbízható emberre lehet hagyni, aki hasonló szemlélettel, meg hasonló gondossággal tud az állatokra vigyázni, mikor itt vagyok. Van ilyen, hál' Istennek.
Bővítésben gondolkodik, vagy egyelőre elég ez az állatállomány?
A bővítésnek a legnagyobb korlátja a terület. Ez a terület, amivel én rendelkezem, ez a minimum. Tehát ennél kisebb az már tényleg csak hobbitelek. Nagyobban lehetne mit kezdeni, de nehéz területet vásárolni, nem nagyon van eladó telek. Nyaralónak való hely van, de hát ahol nem sokra megyek.
Nyulas Imre szentcsedi állattenyésztővel készült interjúnk, most Demeter Irén énekel.
Nem jár gyalog a lába, most van oda a traktoriskolába. Míg a nyáron én leszek a felesége, sej, míg a szánta, babám hármas ekéje. Míg a nyáron én leszek a felesége, sej, míg a szánta, babám hármas ekéje.
Györfi Ilona vagyok, Béta 20-as házszám alatt lakok, 68 éves, s evel a szalmával foglalkozom, cérnagyárba dolgoztam, most nyugdíjas vagyok jelen pillanatban, és 5 éves koromtól ezt a szalmát nagyon megszerettem, s most is szeretem, úgyhogy nagyon jó kedvet csinálom. Az én apám nem dolgozott a szalmával, soha kezébe nem vette, mert ő eredetileg rendőr volt. Azután gazdasági előjáró vágásba, buletinosztály főnöke udvarhelyt, s végül, amire nyugdíjas lett, a bútorgyárba kapusót. S anyukám pedig kötögette, mert tőlem tanulta meg, mikor én 5 évesen megtanultam, utána ő megtanulta tőlem. S ő is csinálta, de az övé nagyon lassan ment.
Kitől tanulta meg?
Én a szomszéd leányoktól tanultam meg, volt 3 lány, nagyobbak, mint én, s mindig ott voltam velük, együtt játszottunk, együtt szórakoztunk, s tőlük megtanultam. Úgyhogy úgy elmentem hazúra, amikor az iskolából hazamentem, 2., 3. osztályos voltam, s akkor már megtanultam kötni a kalapot. Attól a perctől köttem egészen addig, amíg mentem a cérnagyárba dolgozni. 21 évesen mentem a cérnagyárba dolgozni. Rá 3 évre szültem az első gyermeket, a fiamot, van 2 gyerekem. Ahogy megszültem a fiamat, az unalom otthon a gyerekneveléssel, hát elővettem megint a szalmát. És attól a perctől kötöm még mai napig. Minden esztendőben termelünk szalmát, megcsináljuk így, ahogy most csináljuk, akkor télbe kössük. De én télbe nyárba kötöm, mert hogy lebetegedtem, szívbeteg is, vérnyomás is, cukros is, csontritkulás is, annyiféle bajom van, hogy nem tudok mindjárt kapun se kimenni, házhoz vagyok kötve.
Na de amikor fonja a szalmát, akkor elfelejti minden baját.
Hát így van, mikor kapaszkodunk az élet után, s kapaszkodunk a munkában, ha letesztjük, s lefekszünk, akkor még jobban betegebbek vagyunk. Én érzem magamról, hogy ha dolgozok, s mozgok, akkor sokkal jobb.
Hányféle fonatot ismer, hányféle fonatot készít?
3-4 félit csinálunk, csipkét, 7-est, 11-est. Van a likas, de azt én nem tudom. Örökké ez a szomszédasszonyom mama segít be a likasba, amikor valamire szükségem van, mert csinálok ilyen kosarakot, ilyen díszököt, mindent, akkor ő megköti nekem a likast. Azt nem tudtam megtanulni sohasem. Megtanulhattam volna, de nem volt türelmem ez, mert az akkora türelem kell. Ott hajtogatni kell, és későre is mens. Nekem a 7-es hamarabb mens, inkább azt csináltam.
És fel is dolgozza, tehát valami tárgyakat is készít belőle, vagy fonatként eladja?
Általában fonatként adjuk, és csináltam fiatalabb koromban karácsonyfa díszököt. Nincs megfizetve. Például a kalapra, a szarma kalapra, ami srófot tettek föl dísznek, az nagyon szép, de nagyon nehéz kötni, mert kell forogjon a kezünk, és most annyira fáj a karom, hogy nem tudom azt csinálni.
Kik vásárolják fel a fonatot?
Hát vannak, akik varják a szalmakalapot. Dobó is, udvarhely is, még Böződről is jöttek, s az. Vannak olyan kuncsaftok, akik jönnek és keresik a kalapot, akkor ők itthonról elviszik, megveszik. Csak nem adják meg az árát, amennyi kéne legyen. Az ilyen kézi munkákat meg se lehet fizetni, mert annyi pénzt, amennyit megérne, még el sem merném kérni. Mert sokszor jönnek ilyen kisebb, 1-2 darabot kérnek, és több pénzt adnak érte, mint én amennyit kérök érte, mert azt mondják, hogy hát ennyi pénzi, hogy lehet megkötni. Hát így van. De hát én nem merem megkérni az árát se, mert olyan, hogy sok, azt mondjuk mi is, hogy sok pénz. De hogyha felszámítsuk a munkát, hogy mennyit dolgoztam én reggeltől estig, és most egy napra ennyi pénzt kéne kapjak, akkor még fel itt se kapom.
A fiatalokat érdekli ez a művészet? Tehát jönnek, nézik, hogy hogy fonja a szalmát.
A tanítónéni például hozott ide iskolásokat, és most a múlt hónapban is jött egy illető, hogy Homorodba menjek el egy táborba, hogy mutassam be nekik, hogy hogy kell, adtam hezzavaló kalapot, díszököt, mindent, ami volt nekem, és ő elvitte, és ő ott bemutatta, aztán megmutattam, hogy hogy kell csinálni, és ő megpróbálta, de hát aki akkor próbálja meg, az már nem úgy működik, mint aki egy idős más tudja, hogy hogy kell, de elvitte, és bemutatta, és jól sikerült, azt mondta. A tanítónén egy busz gyermeket hozott ide, olyan boldogok voltak, és akkorjában még volt kosaram, s ilyen karácsonyfadíszök, és minden ide egy kiállítást csináltam neki. És úgy élvezték a gyermekök, és akkor mutassam meg, hogy hogy csináltam, és akkor mindegyiket el kellett kezdjem, külön szalma kell ugye mindegyiknek, és szerencsére volt szalmám, és meg tudtam mutatni nekik, hogy hogy csináltam. Úgy örvendeztek a gyermekök neki, hogy ők is megtanulják. És még az iskolába is elvitték, és ott is próbálták. De nehéz megtanulni. Az, aki nem tudja, annak idő kell, hogy megtanulják. Például a srófot, mikor én tanultam meg fiatalkoromban, már asszony voltam, olyan 20-25 éves. 2 télen tanultam. A kályhába annyiszor bédobtam, egy araszt csináltam, akkor romlott el, azt nem lehetett helyrehozni, mert úgy a szalma, amikor megtörik, akkor nem lehet helyrehozni, nehéz nagyon. De aztán megtanultam, és olyan is volt, hogy 100 darabot köttem egy télön az ilyen kalaposoknak. Írma néni, egy idős asszony, 100 véget köttetett srófot velem. Akkor egy lej volt darabja egy 70 centis srófnak, és napjába köttem 10-et, 15-öt, sát, ennyi volt a napszám. De ugye volt fáradva a könnyükem, s a karom, hogy az nem érte meg. Fárasztó nagyon azt csinálni, mert csavarni kell.
Még van olyan szalmafon itt a környéken, aki össze tud ülni, és akkor jobban megy a munka?
Csak nincsenek úgy, mint eddig, mert már régi öregök kihaltak, akikkel köttük, s a vicces asszonyok is kihaltak, nincsenek már. Mi legalábbis nem tudunk olyan viccesek, s olyan vidámak lenni, mint azok, amilyenek voltak. Volt 2 asszony, idős asszony, azok aztán olyan vidámak voltak, olyan vicceket mondtak. Nagyon jól szórakoztunk a munka mellett, a szórakozás is megvolt. Jelen pillanatban a szórakozás a televízió. Ülünk a televízió elejében, nézzük a filmöket, a sorozatokat, és akkor kössük a kalapot, és így a munka is menjen, a szórakozás is, egy veve szórakozunk idősen.
Az elmúlt 4,5 percben Györfi Ilona bétai szalmafonóval beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Antal Albert és népi zenekara muzsikál. Thank you.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszikeljék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Kerestély Lászlót hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Istok István agyakfalvi kovácssal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Barótról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csigdelnéről hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Bartos Éva énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Madaras Gábor énekel, majd Gyárfás Máriával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Kétszer kettő sosem három, haragszik az édes párom, hogyha ki nem békül, hamarosan vélem, mind a 33 000 csókot visszakérem, amivel még adós nékem. Hogyha ki nem végül, hamarosan vélem, mind a 33 000 csókot visszakérem, amivel még adós nékem. Kettő meg egy mindig három, lebolond az édes párom, minek a nagy harag, veszeked is lárma, úgy is összeédesedünk, tudom, nem sokára, eszik inkább a kormába. Minek a nagy harag, veszeked is lárma, úgy is összeédesedünk, tudom, nem sokára, eszik inkább a kormába.
Kislány, aki magát tart.